Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus magához hívta a 12-t, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek fölött. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot, sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruha darabot ne vegyenek magukra. Azután így folytatta. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanú bizonyságul ellenük. Ők elmentek, hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt űztek ki, és olajjal megkenve sok beteget gyógyítottak meg. Ezek az evangélium igéi. Úgy kezdődik a mai evangélium, hogy Jézus magához hívta a 12-t. Hát bizonyos szempontból erről szeretnék beszélni, mert nagyon ritka ez, hogy így hangzik el, hogy a 12-nek ezt mondta, vagy a 12-t elküldte. De általában miről hallunk, hogy a tanítványainak mondta, hogy a tanítványait hívta magához, a tanítványait küldte el. És ezért éppen, hogy itt Márk evangéliumának az elején halljuk ezt, hogy a 12-t hívja magához, hogy arról az útról szeretnék beszélni, ahogyan a 12-ből tanítványok lesznek. Hogy tényleg így van a keresztény önazonosságunkkal, ha már ezt a kifejezést esetleg akarnánk használni, hogy a 12-ből tanítványá leszünk, az egyből, a kettőből, a háromból tanítványá érünk. Erről szeretnék most akkor beszélni az evangéliumi történet kapcsán, hogy amikor a 12-ből tanítványok lesznek ez alatt a Jézussal töltött út során, és itt nyilván szimbolikusan is gondolom, hogy akkor a súlypont hogyan alakul és változik, és honnan hova helyeződik a 12-ről a tanítványság felé. Az első gondolat így szól, egyáltalán mit jelent ez, hogy tanítványá leszünk, vagy hogy Jézus tanítványai vagyunk. Erről már ejtettem szót, úgyhogy ezt csak utalásszerűen akarom mondani. Leginkább azzal az összevetéssel érdemes utána járnunk, hogy mi a különbség a tanuló és a tanítvány között. Ugyanis a tanuló az a valaki, aki kétségkívül valami tananyagot megtanul, hát attól tanuló, mert tanul valamit. Igen ám, de hogy a tanuló szereti a tanárját, fogalmunk sincs róla. És a tanulónak ki a párja, a tanár. És a tanár kétségkívül attól tanár, hogyha tanít valamit. De hogy a tanár szereti a tanulót, fogalmunk sincs róla. És éppenség, mondjuk egy iskola év végén, lehet, hogy sokaknak szülőként vagy gyerekként van élménye arról, hogy mit jelent, amikor a tanuló és a tanár kölcsönösen utálják egymást. De kétségkívül, miközben ők utálhatják egymást, megmaradnak tanulónak és tanárnak. És köztük ott van a tananyag. Igen ám, de a tanítvány attól tanítvány, és lényegileg más, mint hogy tanuló lenne, hogy közte és a mester között nem valami tananyag van, akármit is értsünk ez alatt, erkölcsi rend, abból levezetett jogrend, szabályok, hagyományok, törvények, előírások, szokások és a többi, valamiféle tananyag. Nem tananyag van köztük, hanem egy kapcsolat. Mégpedig egy minőségi kapcsolat, és a minőségi kapcsolatnak a jellemzője az, hogy a tanítvány mesterként néz arra a valakire, akit így nevez, és a maga lehetőségei, képességei alapján szeretne olyan lenni, mint a mestere. És a mester pedig attól mester, és nem egyszerűen csak tanár, aki ki tudja, milyen viszonyban van a diákjával, hogy mindent oda akar adni a tanítványának, nem csak amit tud, nem csak valamilyen tananyagot, hanem önmagát, beleértve akár bizonyos helyzetekben a saját életét. Ezáltal válik mesterré. Ezért látjátok, a tanítvány és a mester közti viszony lényegileg más, mint a tanár és a tanuló közti. Ezért, amikor azt kérdezzük, hogy hogy lesz a 12-ből tanítványság, éppenséggel nem azáltal, hogy akkor vesszük a sajátos értelembe vett keresztény tananyagot, erkölcsi szabályokat, nem ragozom végig, hanem hogy tanítványjá leszünk. Tanítványjá úgy leszünk, hogy rácsodálkozunk arra, hogy az elsődleges küldetésünk nem az, hogy menj ide, menj oda, csináld ezt, mondd azt, hirdesd ezt, nem. A keresztény ember elsődleges küldetése, hogy tanítványjá váljon. Hogy mi magunk váljunk valakivé, nem is csak valamilyenné, valakivé. És hogyan válunk tanítványjá? A Jézussal való kapcsolat révén. Hát milyen érdekes, mikor erről beszélünk, hogy tanítványokat elküldi, akkor rögtön valahogy odakint látjuk a tanítványnak a dolgait, feladatait, küldetését és a többit. De a lényeg nem odakint van, hogy ő ott akkor majd most mit fog csinálni, vagy miről beszél, hanem hogy ő maga kivé lett. Ugyanis amikor arra törekszünk, az elsődleges küldetésünk, hogy tanítványá legyünk, a Jézussal való kapcsolat révén, akkor utána bármit teszünk és bármit mondunk, az egy tanítványnak a megnyilatkozása lesz. És lényegileg valami olyasmivé lesz, amivel Jézus bennünket megbízott. Ha pedig mi nem válunk tanítványá, de azért mondjuk, meg hirdetjük, meg ezt csináljuk, meg azt csináljuk, meg amaz szervezzük, csinálhatunk akármit. Azt nem egy tanítvány csinálta, hanem hát valaki, mondjuk egy a 12 közül. Ez az első gondolat, a küldetés alapja az az, hogy mi magunk tanítványjá legyünk. A második így szól, hogy mit jelent a tanítványnak a tanúskodása. A tanítvány tanúskodása nem egyszerűen csak szavakat jelent, hogy akkor ezt mondom, és azt mondom, és ez történt, és, hanem hogy lesz a tanítványnak a tanúskodása, hogy hírt adok arról, hogy az Istennel való kapcsolatomban mit éltem meg, és az milyenné formált és alakított engem. Elsősorban akkor erről van szó. Az örömhír az nem bizonyos mondatoknak az elismételgetése. Hadd hozzak erre mondjuk egy három lépést. Hát sokan vannak, azt gondolják, hogy na akkor a küldetés, hogy akkor a tanítvány, és akkor hirdeti az örömhírt, hogy az mi, hogy bizonyos mondatokat mondunk. Nézzétek el nekem ezt a talán kritikusnak tűnő megjegyzést. Ha egyszerűen csak mondatokat mondunk, azok a mondatok lehetnek igazak a szónak szoros értelmében, de attól még, az hogyan válik örömhírré, akkor az még tulajdonképpen szinte csak szómágia. Mintha szavakban bíznánk, mintha nem lenne szükséges tanítvánnyá lenni, mintha nem az egész életünk lenne ott mögött, hanem egyszerűen csak elég szavakat kimondani, és azoknak maguktól hatást kellene gyakorolni. Ezt úgy hívják, hogy szómágia. Hát és köze sincs a kereszténységhez. A szómágia az azt jelenti, hogy akkor mondjuk, és hiába a szómágiának, hiába része az, hogy üdvösség, meg megváltás, meg örök élet, attól az még szómágia. Ez az első, hogy akkor mondjuk, hogy hát akkor hogy lesz örömhír, meg hirdessük az örömhírt. Hogy hát akkor az több kell, hogy legyen, mint hogy egyszerűen csak mondatokat mondunk, aztán annak működnie kell magától. Ugye akkor teszünk egy lépést, azt mondjuk, na akkor miről is van szó? Inkább arról van szó, hogy tanúságot teszek arról, hogy az Istennel való kapcsolat én bennem hogyan lett örömmé. Na ez már valami. Mikor rájövök, hogy az örömhír meghirdetése nem szavaknak az ismételgetése, hanem a szónak legjobb értelmében egy tanúságtétel, mégpedig az Istennel való kapcsolat személyes élményének az elmondása, átadása, és ezért akkor valaki, akiben az Isten kapcsolat örömmé lett, ez akkor esetleg hatást gyakorolhat egy másik szemére, mert ő tud kapcsolódni ehhez az élményhez, meg a tanúságtevő öröméhez, és tud ezzel mit kezdeni, hogy az öröm. És akkor nála is, hogy megjelenik, hogy ez tényleg egy öröm. Harmadik lépés. A harmadik lépés az, hogy nem a tanítvány öröméről van szó, hanem a másik ember öröméről. Ezért elküldenek bennünket, ugye most a Szentírás szavával élek, űzzetek ördögöt, gyógyítatok beteget, és a többi. És én cselekszem érted valamit a te nyomorúságodban, nehézségedben, szenvedésedben, és amikor én cselekedtem érted, akkor te elkezdesz örülni. Ez a te élmény, ez a saját örömöd, a saját élményed. Kikezdhetetlen öröm jelenik meg nálad, mert a mi révünkön ott történt valami cselekvés, és az belőled egy természetes örömöt és hálát váltott ki. Ugye milyen más ez, mint az első verzió? Milyen sokan mondják azt, hogy mondtuk mi, hogy a megváltást, mondtuk, hogy az örömír, mondtuk, hogy az örök élet. Hogy lesz az a másikban örömmé? Nem, hát nem tudjuk, hogy lesz benne örömmé. Hát talán valamikor örömmé lesz. Tehát a második gondolat így szól, hogy a tanítvány cselekszik a másik emberért, akinek az, most a szó legegyszerűbb értelmében ez természetes és nyilvánvaló örömforrássá lesz, és ezért pontosan fogja tudni, hogy amikor aztán beszélünk erről, hogy akkor az örömhír, mert most élte meg. Tehát nem az én örömömhöz kapcsolódik, hanem a sajátját éli meg. Harmadik gondolat így szól, hogy akkor tehát az örömhír hirdetése alapvetően és lényegileg nem szavakkal történik, hanem tettekkel, cselekvéssel. A súlypont, ha elküldi a 12-t, akkor mondják. De hogy küldi el a 12-t? Hogy hatalmat ad nekik arra, hogy cselekedjenek. És azzal fejeződik be a Szentírásnak ez a része, hogy és sokakat segítettek. Eljátszottam egy gondolattal, hogy ugye most azt mondjuk, hogy örömhír, hát örömhír, és akkor mondunk örömhíreket. Igen ám, de a legnagyobb ünnepeink, azok mind cselekvéshez kapcsolódnak. Isten emberré lett, megtestesült és köztünk élt. Eljött és gyógyított és tanított. Azután meghalt értünk. Föltámadt. Elküldte nekünk a Szent Lelket. Nem úgy van karácsony, húsvét és pünkösd, mit ünneplünk? Hogy Isten cselekedett értünk. És ez az örömhír, hogy Isten csinált valamit értünk. Képzeljük el, hogy a kereszténység három legnagyobb ünnepe mondjuk valami ilyesmi lenne. A kereszténység legnagyobb ünnepe Jézus búcsú beszéde, mert akkor sokat beszélt. Akkor úgy össze is foglalta, na az aztán egy eszencia. A második legfontosabb ünnep, amikor a 8 boldogságról beszélt, ez is egy nagyon nagy ünnepünk. És akkor hát a harmadik, de hát az is nagyon nagy ünnep, amikor Jézus megszaporította a kenyeret, de nem is ezt, hanem amikor úgy beszélt a néphez, mert ott nagyon sokan voltak. A legnagyobb ünnepeink nem Jézus beszédeihez kapcsolódnak, hát beszélt is. De a beszéd az segítette megérteni, hogy mit csinált. Hogy akármilyen érdekes is, de nem elsősorban arra van szükségünk, hogy valaki mondja, hanem hogy valaki cselekedjen értünk, és jól esik, ha meg is értjük, hogy mi történt. Mi történt? A cselekvésnek mi a jelentése, a jelentősége és az üzenete? Jó, ezt se akarom hosszabban. Következő, hogy Ezért, mikor azt mondja Jézus, menjetek, ne legyen pénz nálatok. Hát nem kell két köpeny, hát az egyik, tudjátok, ruhának, a másik takarónak éjszakára. Hát ha ti cselekedni fogtok másokért, hogy gyógyítotok betegeket, kiűzitek, hát akkor be fognak titeket fogadni, nyugodjatok meg. Hát akkor nem kell nektek kabát, hát jót fogtok tenni emberekkel. Hát biztos lesz egy jó szándékú valaki, azt mondja, hogy nekem ez egy örömhír. Hát gyere, akkor aludj nálunk, hát látom, még egy kabátot sincsen. Szóval, amikor Jézus elmondja, hogy nem kell pénz, hagyjátok ezt, hogy akkor ezzel hova teszi a hangsúlyt, a súlypontot? Nagyon világosan oda, hogy mi fölismerjük azt, tanítványok, hogy a küldetésünkben, az evangéliumban, az evangéliumnak és az örömhír meghirdetésének nincs semmilyen föltétele, és nincs semmiféle akadálya, de semmi. Mondjátok meg, mi akadálya van annak, most külső akadályra gondolok, hogy esetleg ezt most pontosítsuk, hogy bármelyikünk tanítványá legyen. Se föltétele, se akadálya. Ez olyan fölszabadító, hogy nem véletlen, hát Isten találta ki, hát ezért ilyen okos. Hogy ezért a tanúságtételnek, az örömhír továbbadásának, az evangelizációnak nincs semmilyen föltétele és semmilyen akadálya. Hát tudtok olyan élethelyzetet mondani, amiben a tanítvány ne tudna tanúságot tenni a Jézussal való kapcsolatáról? Hát ilyen élethelyzet nincs. Mi a nehézségünk? A nehézségünk az, hogy vannak intézményeink. És hogy a jót természetszerűen intézményesítettük is. Ez reális, természetes. De mi ennek a következménye? Az, hogy ez az intézménynek fönnmaradásának vannak föltételei. És a fönnmaradásának tényleg lehetnek akadályai. Ez tényleg így van. És a súlypont egyszer csak elkezd ott lenni, hogy 12, 12 millió, 12 milliárd, és nem ott, hogy tanítványok. És tényleg, amikor a küldetésünk intézményesül, nehéz helyzetbe kerülünk, mert a súlypontot könnyen elvétjük, és azt mondjuk, ahhoz, hogy én evangelizálni tudjak, ahhoz, hogy én a küldetésben legyek, ahhoz kell mondjuk 220 volt, meg internet, meg laptop, meg lóvé, meg az intézmény fönnmaradásához valószínűleg ezeken mind szükség van. A tanítványság fönnmaradásához és az evangélium hirdetéséhez semmire nincs szükség. És ezért annak akadálya egyáltalán nincsen. És amikor a tanítványok ezt megértik, hogy se föltétele, se akadálya, akkor olyan szabadon mehetnek, mert nem nincs mitől izgulni, nem kell mitől félni. Hát nem kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy az Istennel való kapcsolatról ne lehetne tanúságot tenni. Ilyen helyzetbe egyszer nem tudunk kerülni. Hát ez döbbenetesen felszabadító különben, és akkor csak egy utalást teszek erre, mert pár héttel ezelőtt erről beszéltünk, különben nyöghetjük azt, mondjuk 2021-ben Magyarországon a katolikus egyház tagjaként ezt a kiszolgáltatott és kivételezett helyzetet, meg még a kettőnek a szerencsétlen feszültségét. Hát ez olyan teherként van rajtunk, hogy szinte ellehetetlenít bennünket. De Jézus szándékában a súlypont nem itt van, hogy aggódjunk és féljünk, vagy esetleg gőgösek legyünk és kiválasztottságunkban lefelé nézzünk másokra, hanem lássuk, hogy se föltétel, se akadály. Következő gondolat így szól, de kétség kívül a tanítványságnak, az evangélium hirdetésének, ami elsősorban cselekvést jelent, van belső föltétele. A Szentírás tanúsága szerint ez a megtérés. Ez a belső föltétele. Mi a belső föltétel? Ha most meg akarnánk fogalmazni, mi az, hogy valaki megtért? És akkor így tanítvánnyá lett. Nagyon egyszerűen a Jézussal való bizalmi kapcsolat köré szervezem az életem. A Jézussal való bizalmi viszonyom felől nézem az életet. A Jézussal való bizalmi kapcsolatom alapján hozom meg a döntéseimet az élet hétköznapi területeire vonatkozóan is. A Jézussal való bizalmi kapcsolat súlypontjából szervezem a személyiségemet, és alakítom ki az erényeket önmagamban. Tulajdonképpen ez a megtérés. És milyen érdekes, ha nem itt van a súlypont, akkor az intézményeinket szervezhetjük, meg tárgyalhatunk, meg konferenciázhatunk, meg kongresszusokat tarthatunk, meg na. Tehát ezt nem is folytatom. A súlypont hol van? Az önszervezésben, hogy önmagunkat szervezzük meg a Jézussal való bizalmi kapcsolat súlypontjában, hogy ebben szervezzük meg magunkat. És amikor magunkat nap-nap után újra szervezzük és megújítjuk, ezt nevezhetjük, a megtérésben vagyunk, akkor annak lesz hitelessége. Hiszen nem valamit mondunk, hanem valakik vagyunk. Hát a föl sem merül, hogy a következő gondolat így szól, tehát akkor mire érdemes törekednünk, minek a fönnmaradására, fönntartására, nem elsősorban az intézmények fönnmaradására és fönntartására, persze, hogy csináljuk ezt, de a súlypont nem itt van, hanem az Istennel való bizalmi kapcsolat fönntartására és fönnmaradására szükséges törekedni. Ez a súlypontunk. Hát a tanítványnak ez a súlypontja. És amikor e felé szervezzük és alakítjuk az életünket, és az erőinket ide visszük, hogy azt mi el ne veszítsük, hogy az el ne tűnjön, nehogy kisebbedjék, akkor azután nem fogjuk magunkat a szó legjobb értelmében átadni a félelemnek, az aggodalomnak és a bizonytalanságnak, hogy mi lesz velünk. Hát megint csak nézzétek ezt, hogy így mondom, hát mi lehetne velünk akkor, ha Jézussal való bizalmi kapcsolat köré szervezzük az életünket? Akkor mi lehet velünk? Az lehetséges, hogy az intézményesült kereszténység bizonyos elemei eltűnhetnek, kárba veszhetnek, romlásnak indulhatnak, veszteségeket szenvedhetnek, és ez nagyon fájhat nekünk, és így lehet, hogy nagyon sok jót nem fogunk tudni megtenni. Ez kétségkívül így van. A lényeg azonban változatlan marad. Megyek tovább, és két pont van már csak, hogy akkor ez azt jelenti, hogy miről szól akkor az egyház? Ha egyetlen szóban kéne megválaszolni, és ezt ne azt mondjuk, hogy a Szentlélekről, akkor azt lehetne mondani, miről szól az egyház és a küldetése? Másokról. Másokról szól, nem rólunk szól, hanem másokról. És a mások, az egész világ, a Szentírás is ezt mondja, mindenki felé mentek a tanítványok, az egész világ, és az Isten, és a Szentlélek. Vagyis az utolsó előtti gondolat, hogy tehát akkor az egyház nem arról szól, hogy először biztosítsuk a működés föltételeit, azután tegyünk meg mindent, hogy fönnmaradjunk, mert hiszen Jézus megígérte, hogy a világ végezetéig mi fönn fogunk maradni, de hát azért ehhez nekünk is nagyon sokat kell tenni. És tudjátok, mi történik? Az egész életünket elherdáljuk arra, hogy megpróbáljuk magunkat életben tartani és fönntartani. Hát ez a küldetésünk elherdálása. De az egyháznak a lényege nem magunkról szól, hanem másokról. Ezért a súlypont nem ott van, hogy muszáj fönnmaradnunk, hogy aztán hirdethessük az evangéliumot, hanem, ha szabad így mondanom, nektek muszáj fönnmaradnatok. Hát a ti életetekről van szó, vagyis mindenkinek az örök életéről. Hát arról van szó, hogy mi maradjunk, hát nem, tehát, hogy mások, hogy mindenki éljen és maradjon meg. És hogyha mi a súlypontot ide tesszük, mi is fönn fogunk maradni. Mert mindig lesz néhány olyan ember, aki azt mondja, hogy de hát te olyan sok jót tettél velem, nincs hol aludnod, hát aludj nálam, még örülök is neki. Tehát miről szól a keresztény bizalom, hanem arról, hogy jót teszünk, és csak lesz egy ember, aki azt mondja, hogy ne fagyoskodj kinn az utcán. Záró gondolat. Milyen érdekes, hogy a mai evangélium ezt elmondja, hogy menjetek, adok nektek erőt, hogy hasonlóvá legyetek, mint én, tegyetek sok jót, akkor erről beszéljetek is, és méltó a munkás a bérére, hát nyilván lesz majd valaki, aki egyszerűen a maga öröme okán, a maga hálája okán be fog titeket hívni a lakásába, a házikójába, és azt mondja, gyertek, egyetek velem, hát sok jót tettetek velem. Hogy ilyen végtelenül egyszerű ez a történet, ilyen egyszerű. És ez mit jelent, hogy tulajdonképpen mire vagyunk meghívva, a küldetés, a tanítványságunk? Most innen nézve, hogy a lehető legtermészetesebb, legemberibb viszonyt alakítsuk ki bárkivel. A legtermészetesebb és legemberibb viszonyt, aminek mi a fő iránya, hogy vegyük észre az embertársaink nyomorúságát. És ez a nyomorúság bármi lehet, testi nyomorúság, lelki nyomorúság, szellemi nyomorúság, spirituális nyomorúság, erkölcsi nyomorúság, szociális nyomorúság. Jézus szemléletében ez ugyanannak az emberi nyomorúságnak különböző része. Ezért cselekedj, és néha szólj, akkor néha gyógyíts, néha imádkozzál. Tehát a záró gondolat így szól, hogy mire kaptunk akkor küldetést? Nagyon természetes, mélyen emberi kapcsolatra egymással. És amikor ezt a nagyon természetes, mélyen emberi kapcsolatot űzzük, akkor hogyan válik ez hitelessé? Nagyon egyszerűen úgy az evangélium alapján, hogy Jézus azt mondja, ne a pénzen aggódjatok, hogy majd akkor meg hagyjátok azt a kabátot, meg hagyjátok a tarisznyát, ezt hagyjátok, hogy amikor elmentek az embertársaitokhoz, akik sokféle nyomorúságtól szenvednek, akkor eleven legyen a saját élményetek a saját kiszolgáltatottságotokról és bizalmatokról. Hogy menjetek úgy, mint akik maguk is kiszolgáltatottak. Ti ne tanárként menjetek, ne okos emberként menjetek, ne felülről szóljatok, nehogy kioktassatok, nehogy leteremtsetek. Menjetek kiszolgáltatott emberként a nyomorúságban lévő kiszolgáltatott emberhez. És ne a saját kiszolgáltatottságotok körül keringjetek, hanem enyhítsétek a másik ember nyomorúságát. És amikor ezt megtettétek, és elmondjátok, hogy miért is tettétek, számíthattok arra, hogy erre őszinte, igaz, örömből és hálából fakadó választ fogtok kapni. És egyszer csak ott ezen a természetes emberi talajon szárba szökken Isten országának örömhíre.